Megkezdte a molakő olajkitermelést a legújabb vecsési lelőhelyen. A felszínre hozatal napi 600 hordó mennyiséggel indult, amit a MOL a későbbiekben 1000 hordónyira fog felemelni. Homonnai Ádám, a MOL Magyarország kutatási és termelési igazgatója az M1 híradójának nyilatkozva elmondta, jelenleg napi 3 tartály autót juttatnak a százhalombattai dunai finomítóba, ahol üzemanyagot, illetve egyéb termékeket állítanak elő az itt kinyert olajból. Hozzátette, további kutak fúrását is tervezik a területen, mert azt látják, hogy ez egy nagyobb kiterjedésű olajmező. Ismert, a MOL egy hete jelentette be, hogy jelentős mennyiségű kőolajat talált vecsés határában 2100 méter mélyen, miután a júliusban elkezdett kutatóforrások sikerrel zárultak. Köszöntöm a hallgatókat és a vendégeket, Litkei Mátét, a Klímapolitika Intézet igazgatóját, és Hortai Olivért, a Századvég Energia és Klímapolitikai Üzletág vezetőjét. Halál Zsuzsa vagyok, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Jó estét kívánok, én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mekkora a jelentősége ennek az új olajmezőnek a magyar olajtermelésben?
Magyarország napi olajigénye az körülbelül 150 ezer hordó, ebből 130 ezeret importálunk, 20 ezeret tudunk itthon előállítani, tehát hogyha ezt a vecsési olajmezőt sikerülne az előzetes várakozásoknak megfelelően olyan mértékben kihasználni, hogy 1000 hordót ki lehessen nyerni egy nap, akkor ez a belföldi kitermelés szempontjából egy jelentős találatnak lenne tekinthető, a hazai kitermelés 5%-át fedezhetné. Azonban azt fontos hozzátenni, hogy a teljes nyersolajigényünk szempontjából az import problémánkat nem fogja megoldani.
Az import problémákra majd visszatérünk még, mert az üzemanyagárakról is fogunk majd beszélgetni. Viszont én nem tudom megítélni, hogy az a 2100 méter, amilyen mélyen találták az anyagot, az sok vagy kevés, és hogy ez a kitermelés szempontjából mit jelent. Nem tudom, hogy ez egy bonyolult dolog, vagy kevésbé bonyolult. Mert nyilván ez is fontos, hogy mennyibe kerül ezt onnan fölhozni a felszínre, Litkei Máté.
Alapvetően az látszik, tehát hogy nem kell például olyan speciális technológiához nyúlni, mint a különböző ilyen mérétegi fúrások, tehát ez egy ilyen 2100-2000 méteren talált olaj, és alapvetően ennek a kitermelése, ez rentábilis, ez profitábilis vállalkozás, de a jelenlegi energiaválságban fölértékelődik minden hazai forrás, és valóban ez az 5% így a számot tekintve nem tűnik soknak, azonban most, amikor az importra kevésbé számíthatunk, hiszen a MOL-tól folyamatosan érkezik az a kommunikáció, hogy az üzemanyag ársapka gyakorlatilag az import arányát csökkent, és ellehetetleníti gyakorlatilag Magyarországnak az importból való kiszolgálását, ami azért egyelőre még nagyobb fennakadások nélkül egyelőre működik, ugyan a lokális üzemanyagellátási problémákkal szembesülünk, de azért országos üzemanyagellátási probléma nincs, és azért a finomítói kapacitások is még egyelőre lekötöttek, de fölértékelődik minden hazai forrás, tehát ez 5%, hogyha viszont innen vizsgáljuk, akkor egy igen jelentős szám.
Jó, ezt a 2100 métert egyébként azért kérdeztem, mert sokféle ásványi anyag van itt Magyarországon, többek között van gáz is, és elég nagy mennyiségű gáz, csak nem lenne értelme kitermelni, mert borzasztó drága lenne, ugye olyan technika kellene, vagy technológia kellene hozzá, mint Amerikában mondjuk a palagáz kitermeléséhez, hogy robbantgatni kéne, repezgetni kéne, szóval, hogy sok probléma lenne vele.
Azért ennyire nem drámai a helyzet. Én úgy látom, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek a piaci szereplők annak érdekében, hogy a hazai belföldi kitermelést a lehető leggyorsabb ütemben fokozni lehessen, és megtalálják azokat a forrásokat, amelyek biztonságosan és a jelenlegi magas árkörnyezetben rentábilisan kitermelhetőek. A gáz esetében például a következő évben a korábbi évekre jellemző 1,5 milliárd köbméteres évi belföldi kitermelést 2 milliárdra szeretné a kormány növelni. Az előző években ez a 1,5 milliárd köbméter, ez körülbelül a belföldi igények 15%-ára volt elegendő, és a MOL-on is az látszik, hogy a korábbiaknál még nagyobb erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy feltárja a lehetséges mezőket, és
igen, jövőre 40 milliárdot kívánnak befektetni ebbe.
Így van, pontosan, és a vecsési mező esetében is további kutatásokat, további feltárásokat végeznek. Ezek valóban jó hírek, mindegyik ilyen találat hozzájárulhat Magyarország energia szuverenitásának a megerősítéséhez.
Egyébként lehetséges még Magyarországon máshol is olajmező, ha jól tudom, több helyen is folyik kutatás. És ez a vecsési, ez hogyan jött erről? Tudnak valamit mondani, hogy erről tudtak korábban is, hogy ott lehetséges, hogy van olaj, vagy egyáltalán hogy történik az ilyesmi?
Igen, 2015-ben indult a vecsési mezőnek a feltárása, de egészen most nyárig nem volt teljesen egyértelmű, hogy van-e ott kitermelhető, vagy gazdaságosan kitermelhető készlet. Egyébként arról, hogy hol, milyen típusú fúrások zajlanak, és ezek milyen fázisban vannak, ezekről a MOL rendelkezik a legtöbb információval.
Mekkora környezetterhelése van egy-egy ilyen olajkútnak?
Hát alapvetően nyilvánvalóan, mivel fosszilis energiahordozó felszínre hozásáról van szó, ezért elkerülhetetlen valami fajta környezeti behatás. Én azt gondolom, hogy nagyon hibás megközelítés lenne, hogyha most ezt tennénk a mérlegre, és azt mondanánk, hogy a környezeti károk elkerülése érdekében nem elégítjük ki a hazai energia igényeket. Ezek eltörpülnek amellett, amit az energiaszuverenitás terén nyerni tudunk. És hát alapvetően természetesen van egy olyan törekvés, hogy a fosszilis energiahordozókról, ezen belül is a kőolajról és a finomított kőolajtermékekről próbáljunk átállni tisztább technológiák irányába, azonban a megbízható alternatívák egyelőre nem állnak rendelkezésre. Tehát, hogyha például a személyi közlekedést nézzük, akkor persze a tömegközlekedés irányába való elmozdulás az bizonyos esetekben lehet egy valós alternatíva, de például az elektromos autózás egyelőre nem egy versenyképes helyettesítő eszköz Magyarországon, például nem csak az árkülönbségek miatt, hanem például a töltőhálózat kiépítettsége miatt sem.
És amikor se dölt el, hogy ez jó iránya.
Hát ez egy aktív vita, bár az Európai Unió azért eléggé elkötelezett a tekintetben, hogy kijelöljön egy technológiát, és azt tekintse kizárólag elfogadható irány. Itt azért van egy vita, amiben nem csak a magyar kormány, hanem például a német kormány is részt vesz, akik azt mondják, hogy nem feltétlenül csak az akkumulátoros meghajtású elektromos gépjárműek, hanem például a szintetikus üzemanyaggal hajtott belső égésű motorok is elfogadható technológiának kellene, hogy minősüljenek, hiszen ezek is úgymond karbonsemlegesek, többlet kibocsátással nem járnak. Én azt gondolom, hogy itt még van tennivaló politikai értelemben, ezt a vitát még le kell folytatni, ha bár nagyon erőteljes jelzések érkeznek az unió részéről, de azt akarom mondani, hogy itt egyik évről, de akár még egyik évtizedről a másikra átállni ezekről az energiaforrásokról, alternatív forrásokra, szerintem nem reális, úgyhogy ezt a kérdést inkább úgy tenném fel, hogy tudjuk-e mérsékelni ezeket a hatásokat, és azt látjuk, hogy igen, ezekre vannak technológiák, ezeket meg kell, hogy tegyük. A MOL egyébként elkötelezett a fenntarthatóság mellett. Nagyon komoly fenntarthatósági stratégiájuk van, és nem véletlen az, hogy például olyan stratégiai területekre is beteszik a lábukat, mint például a körforgásos gazdaság, tehát hogy próbálják szélesíteni is azt a portfóliót, vagy például a megosztott a sharing economy területén, például a megosztott gépjármű használat terén is jelen van a MOL, tehát próbálkoznak olyan alternatív utak feltérképezésével, amelyel az össztevékenység, az összvállalati tevékenység összességében fenntarthatóbb lesz. Ez egyébként a kitermelésnél nyilvánvalóan, mivel egy fosszilis energiahordozó felszínre hozásáról van szó, ez egy korlátozott lehetőség, de amit lehet, azt meg kell tenni.
Minden olajhoz más és más finomító kell, mondják a szakemberek. Más az összetétele az orosz országból érkező olajnak, meg más az összetétele az északi-tengeri olajnak. Ugye mi itt Magyarországon többnyire az Oroszországból származó olajat finomítjuk. E tekintetben a vecsési olaj finomítása megoldott, vagy adekvát a Magyarországon lévő finomítókhoz?
Talán fordítva pontosabb az állítás, hogy minden finomítóhoz adott összetételű nyersolajra van szükség. Arról, hogy a vecsési...
Jó, de hát azért nyersolaj... nem a finomítót építik az olajhoz, hanem a illetve a finomítót építik az olajhoz, nem pedig az olajat a finomítóhoz, nem?
A kettő középen találkozik, de hát az olaj, tehát a nyers olaj a kitermelés után átesik még különböző folyamatokon, technológiai folyamatokon, és valóban különböző összetételű olaj kerül a különböző finomítókba. Arról, hogy a vecsési olajnak milyen a pontos kémiai összetétele, milyen előkészítő folyamatokon kell, hogy átessen mielőtt a dunamenti finomítóba kerül. Ezekről pontos információink egyelőre nincsenek, ez egy eléggé friss hír magában az, hogy vecsésen ezek a teszt kitermelési folyamatok elindultak. De arról szóltak a hírek, hogy vecsésről jelenleg a Dunai Dunamenti finomítóba szállítják a nyersolajat, úgyhogy úgy azt gondolom, hogy igen, hogy feldolgozható.
Akkor most egy kicsit beszélgessünk az üzemanyagárakról. Nem tudom, mekkora a probléma. Litkei Máté már az előbb említette, hogy van bár szállítási akadozás, de azért nem kell annyira kétségbe esni, mert hogy talán lesz olaj év végéig, aztán januárban majd újra tárgyalja, gondolom, a kormány az ársapkát, legalábbis ezek a hírek jöttek.
Hát, alapvetően ugye most az ársapka az már egy éves, azóta egy folyamatosan érvényben lévő intézkedésről van szó. Ennek a részletszabályai módosultak, de a MOL időközben többször jelezte azt, hogy gyakorlatilag az importőröknek nem feltétlenül éri meg ezzel az ársapkával behozni ide üzemanyagot, hiszen drágábban tudnak hozzájutni, itt pedig ugye nem tudják a megfelelő profitot realizálni, ezért a MOL-nak a piaci részesedése az elmúlt egy évben kb. 20%-kal nőtt. Ez azt jelenti, hogy a kutaknak az ellátásában egyre nagyobb szerepet tölt be a MOL, és hát ennek a bővülésnek, illetve az import akadozásnak van egy olyan hatása, hogy bizonyos kutak, akiknél nincs egy ilyen ellátási kötelezettség, például a MOL-lal egy szerződéses formában megkötve, ott előfordulhat időleges és lokális üzemanyagellátási probléma. De szeretném azért arra fölhívni a figyelmet, hogy ez nem egy országos jelenség egyrészt, másrészt pedig, hogy vannak azért olyan, mint üzemanyag tartalékok, mint nyersolaj tartalékok, amik azt a célt szolgálják, hogy országos ellátási probléma ne is alakulhasson ki. Ezek a tartalékok, ezek hónapos időszakra megfelelő ellátást biztosítanak, tehát több mint két hónapra elegendő az a stratégiai tartalék, amihez, hogyha hozzá kellene nyúlni, akkor ebből el lehetne látni az egész országra vonatkozó hát működést. De ehhez azért teljes mértékben nem kellett hozzányúlni, mert előfordult, hogy hozzá kellett nyúlni az idei évben, de ezek csak részleges felszabadítást jelentenek a stratégiai készletből, és most is azt látjuk, hogy a Dunai finomító kb. 55%-os kapacitáson működik, ez remélhetőleg a héten már el fog érni a 100%-os kapacitás, de most is a stratégiai tartalék egyfajta védőhálóként üzemel, és biztosítja azt, hogy országos ellátási hiány az ne is alakulhasson ki.
Ezen közben azt olvasom a sajtóban, hogy jó hír az autósoknak, csökken a benzin ára. Itt most a piaci árról beszélünk, nyilván nem a 480 forintos rögzített árról.
Igen, itt szerintem azt érdemes hozzátenni ahhoz, amit Máté elmondott, hogy az üzemanyagpiaci és az olajpiaci helyzet nagyon feszes, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban, és különösen itt a régióban. Gyakran az árstopp intézkedést mondják elsődleges kiváltóknak a mögött, hogy ezek a szűkületek kialakulnak. Egyébként a benzinkutak számát tekintve ez a benzinkutak 10%-át érinti ez a mostani lépés. A volumen, az üzemanyag, leszállított üzemanyag volumen tekintetében pedig a 2,5%-ot. Tehát itt,
a mennyiségi korlátozás is csak ennyi benzinkutat érint, ugye, mert van, ahol egyáltalán nem tudnak tankolni autósok, főleg vidéken, kis falvakban lévő kicsi benzinkutakra gondolok, de arról is jött hír, hogy például már a Shell kutaknál is csak bizonyos mennyiséget lehet.
Ugye a MOL azoknál a kutaknál korlátozza a szállításokat, amelyekkel az üzemanyagár sapka bevezetése után szerződött, és ezek a kutak a Magyarországon üzemelő kb. 2000 kútnak nagyságrendileg a 10%-át jelentik. A leszállított volumen tekintetében pedig a MOL ezeknek a kutaknak a teljes magyar üzemanyag fogyasztás durván a 2,5%-át szállítja. Tehát itt helyi eseti ellátási korlátokról beszélhetünk, országos üzemanyag problémákról nem. Sajnos az a helyzet, hogy ez a feszes üzemanyagpiaci helyzet, amit egyrészt az energiaválság, másrészt a háború óta az egyre fokozódó kereskedelmi konfliktus, nem csak Oroszország és az Európai Unió, hanem most már lényegében a nyugati világ és a nagy olajkitermelők között okoz. Ez sajnos ilyen következményekkel jár, és az én véleményem az az, hogyha ezt ilyen mederbe sikerül tartani, hogy néhol helyi fennakadások vannak, de egyébként sikerül megvédeni a fogyasztókat attól a típusú áremelkedéstől, ami az elmúlt évben tapasztalható volt, az egy nagyon kedvező fejleménynek tekinthető. Nyáron hasonló volt a helyzet egyébként, amikor a sveháti finomítóval volt probléma, vagy a százhalombattai finomító nagy karbantartásra ment. Egyszerűen egy ilyen feszes üzemanyagpiaci helyzetben az eseti nehézségek, problémák, amik egyébként korábban békeidőben is időről időre adódtak, ezek valamivel nagyobb láthatóságot kapnak. És a helyzet az az, hogy a következőkben a jelenlegi információk alapján az Európai Unió helyzetét tekintve nem várható ennek a feszességnek a javulása. Tehát jövő hét hétfőn lép életbe az Unió olajembargója a nyersolaj tekintetében. Ezekben a napokban tárgyalnak a tagállamok nagykövetei az olajársapka intézkedésről. Hazánk mind a kettő adómentességet kapott, ami azt jelenti, hogy a közvetlen ellátásunkat nem érinti, de a régió üzemanyag piaci helyzetét azt ugyanúgy érinti, és ez a feszesség ez tovább fokozódhat. Vasárnap találkozik Szaúd-Arábia energiaügyi minisztere Oroszország miniszterelnök helyettesével. Kérdés, hogy milyen választlépést fognak adni a másnap hatályba lépő uniós olajembargóra. Néhány héttel ezelőtt a nagy OPEC tagállamok lényegében Oroszország mögé álltak be azzal, hogy csökkentették a napi kitermelésüket, annak ellenére, hogy az USA a kitermelés növelésére kérte őket. Az, hogy a nyersolaj világpiaci ára viszonylag stabilan $100 alatt volt tartható az elmúlt hónapokban, az részben annak köszönhető, hogy az USA rendkívül nagy mennyiségű készletet szabadított a piacra. Csak hogy ezek a készletek fogynak, Amerikának előbb vagy utóbb ezt a tevékenységét, ezt abba kell hagyni és elkezdenie tölteni a készleteit. Egyre több elemző utal rá, hogy az is előfordulhat, hogy Amerika exportkorlátozást vezet be, ez megint csak rendkívül rosszul érinteni az Európai Uniót. Tehát összefoglalóan csak annyit szeretnék mondani, hogy van egy nagyon-nagyon súlyos és egyre súlyosbodó makrogazdasági környezet, ami bizonyos szempontból hazánkba is begyűrűzik. Ez egy nagy feszültséget okoz a piacon, hogyha ezt a feszültséget sikerül úgy kezelni, hogy az ársapkát fel lehessen tartani, és csak helyi problémákat okozzon, én azt inkább egyfajta sikerként apostrofálnám.
Ritkei Máté?
Teljes mértékben egyetértek Olivier helyzetértékelésével, tehát hogyha igazak lennének azok a hírek, hogy itt a környező országokban már olyan mértékben csökkent az üzemanyag ára, hogy ez az ársapka szintje alá csökken, akkor azt tapasztalnánk, hogy ezek az időleges ellátási korlátok, amik Magyarországon jelenleg időről időre felütik a fejüket, ezek megszűnnének, ugyanis onnantól kezdve érdekelt lenne az importőr is abba, hogy behozza ezt az országba, és itt értékesítse egy fix magasabb áron, mint külföldön.
Jó, hát ezek nevetségesek, ezeket nem is veszik komolyan, általában komoly ember, úgyhogy...
Igen, de most egy pont fordított a tendencia.
Közben van itt azért a nemzetközi vagy az Európai Uniós politikában még egy-két másik csemege is, többek között ugye itt van az Európai Parlament, amelyik a szankciók kiterjesztését kéri most már mindenre az ég egyatt a világon, ami Oroszországból jövő energia. Talán erről majd a tanács is fog gondolom tárgyalni. Mert hogy ezt szeretné az Európai Parlament, itt mi várható?
Én azt gondolom, hogy ez egy ön leleplezés az Európai Parlament részéről, illetve azon érdekcsoportok részéről, akik a parlament tehát fölbújtják erre a tevékenységére. Tehát itt a kezdetek kezdetén azért voltak ehhez hasonló megszólalások, amelyek teljes energiaembargót követeltek Oroszországgal szemben, és utána, mivel a tagállamok egy jelentős részéről ellenállásba ütközött ez a terv, hiszen az ellátást veszélyezteti, ezért fölpuhítottak különböző javaslatokat, és már nem gázembargóról beszélünk, hanem például a gázársapka javaslatról, és annak is már a sokadik változatáról. És mégis azt látjuk, hogy az eredeti szándék nem változott. Az Európai Parlament visszatért oda, ahonnan indult, teljes embargót követel. A nagy szerencsénkre azért ennek jogi kötő ereje nincs. Ez egy állásfoglalás, amiben felszólítja a tanácsot, ahol nagy valószínűséggel azért nem fog ez megtörténni, de arra azért felhívja a figyelmünket, hogy továbbra is ugyanazokkal az érdekkörökkel és csoportokkal vívjuk ezt a harcot, akiknek a szándéka nem az, hogy Európa ellátása biztosított legyen, nem az, hogy az európai polgároknak a számlái például vissza tudjanak mérséklődni, és kifizethetővé tudjanak válni, és nem az, hogy Európa prosperitása az fenntartható legyen, hanem valamilyen megfontolásban, hogy Európa teljes mértékben legyen vágva az orosz energiahordozóktól. Fontos-e az, hogy más forrásból is tudjunk alternatív forrásokból beszerezni energiát? Igen, természetes. Az egy kedvező állapot, hogyha versenyeztetni tudjuk a beszállítókat. De semmiképpen nem lehet érdekünk, hogy egyáltalán ne vásároljunk Oroszországtól se olajat, se gázt. És azért itt a múltban ezek nem véletlenül alakultak ki. Hogyha valami csoda folytán visszaállna az eredeti állapot, akkor valószínűleg a versenyképes ajánlatok között az oroszok ajánlata a gáz, olaj és egyéb energiahordozók esetében megint csak ott lenne. Ez egy politikai döntés, hogyha azt mondjuk, hogy tőlük nem vásárolunk. Föl kell tenni ezt megint a mérlegre, megéri-e nekünk ezt a versenyképességet, ezt az életszínvonalbeli csökkenést, és hát adott esetben ezt az áldozatot meghozni azért, hogy ezt a politikai célt ezt teljesíteni tudjuk.
Jó, de hát a háború után is nehéz, vagy a háború után igen nehéz lenne erre visszaállítani, főképpen ha egy csomó alternatív beszerzési forrás jelenik meg közben az Európai Unióban is. Ezzel már átállt nyilván a gondolkodás is, meg az agy is, tehát hogy hiába lenne béke, erre akarok utalni. Egyáltalán nem biztos, hogy vissza lehetne fordítani az energiabeszerzést, tehát abban a tekintetben, hogy Oroszországból jöjjön újfent az olcsó. És ezt akkor hangsúlyozzuk, hogy az olcsó energia, mert hát az Amerikából jövőhöz képest mindenképpen olcsóbb a vezeték, mint a hajón átjönni a tengeren vele.
Hát ez valóban kérdéses, már csak azért is, mert a másik fél is szükséges ahhoz, hogy a békés kereskedelemhez visszatérjünk, de én azért mégiscsak azt gondolom, hogy ebbe az irányba kellene lépéseket tenni. Ami számomra megdöbbentő ebben az állásfoglalásban, hogy úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentre, minthogyha az elmúlt fél év valósága semmilyen hatást nem gyakorolt volna. Tehát tavasszal, ha jól emlékszem, április vége felé már elfogadtak egy nagyon hasonló nyilatkozatot az EP képviselők. Már akkor is a szakma jelezte, hogy nagyon súlyos következményei lennének a nukleáris energia területén történő embargóknak, a gáz területén történő embargóknak és az olajembargónak is. De hát akkor még csak előrejelzések, elemzések álltak rendelkezésre, de azóta azzal, hogy elkezdett egyre kevesebb energiát vásárolni az Európai Unió Oroszországtól, már láthatóak ennek az előzetes gazdasági következményei. Látható az az elképesztő inflációs nyomás, ami az egész közösséget sújtja. Látható az, hogy komplett iparágak mennek tönkre, és vándorolnak ki az Európai Unióból, és hogy kibontakozóban van egy olyan gazdasági válság, aminek a mélységét még nem pontosan látjuk. Az európai parlamenti képviselők, minthogyha mi sem történt volna, ragaszkodnak ugyanahhoz az eredeti álláspontjukhoz, ugyanahhoz a pozíciójukhoz, amit áprilisban felvettek. Úgyhogy szerintem ennek egy tágabb következtetéseket is levonhatunk. Egyszerűen az EP-ben ülő európai politikai elit teljesen elszakadt a valóságtól, teljesen elszakadt a többségi társadalomtól. Hát látható, hogy most már az első nagy tüntetés hullámok lezajlottak Nyugat-Európában. ez mit sem befolyásolt.
Hát biztos ők is úgy gondolkoznak, hogy majd hazamennek. És aztán majd nem történik semmi. Egy percünk van körülbelül hátra. Egy nagyon rövid kérdés, mert a 9. szankciós csomag is újra megint ott van az asztalon. Ennek a megszakfazásához elége az egyszerű többség, vagy minősített többség, vagy egyhangúság kell? És mi van olyankor, hogyha egy ország nem hajlandó öngyilkos lenni, és nem hajlandó betartani a szankciót, mondjuk például Magyarország nukleáris tekintetben?
Hát alapvetően azért van mozgástere a tagállamoknak. Azt láttuk, hogy itt, amikor teljes embargóról ment szavazás az olaj esetében, azért sikerült egy különálló pozíciót foglalni a Magyarországnak, és ezek a
Harcok árán.
Igen, de ezek a lehetőségek, ezek jelenleg is rendelkezésünkre állnak, és azért ez fontos, hogy Magyarország érdekeit érvényesíteni kell. Én azt gondolom, hogy ez most is sikerülhet, például a mostani olaj ársapka javaslat alól is a magyar, illetve a gázársapka javaslatról is a magyar kormány szeretne egy különálló állásfoglalást, hogy ez alá ne tartozzon be, és azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hogy sikerüljön is.
Hát jövő héten EU csúcs, meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen mind a kettőjüknek, hogy itt voltak, a kedves hallgatóktól. Bosnyák Lajos hangmester és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is búcsúzom. A műsorunkat újra meghallgathatjuk.